Ahogy ígértem, folytatni fogjuk a beszéd és a beszéddel kapcsolatos áldások és felelősség témakörét. Olyan ez a téma is, hogy az ember hajlamos azt gondolni, már mindent tud róla, és egy kicsit jobban megpiszkálja, és egy-egy dolog megnyílik előtte, akkor rájön arra, hogy Isten igéje és annak kijelentése sokkal mélyebb annál, mint hogy azt mondhatnánk, hogy értjük és ismerjük az Isten igéjét. Jaj, annak mélységeit. Hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy a mai tudományos eredmények azok valami fantasztikusak és olyanok, amik függetlenek a Szentírástól, mert van a tudomány és van a Biblia, és különös az, amikor az ember ráébred arra, hogy hát bizony a tudomány felfedez több olyan dolgot, amit Isten kijelentett a szavában, főleg az emberrel, az ember felépítésével, az ember gondolkodásával, működésével kapcsolatosan igaz ez. A Szentírásból, a Máté evangéliuma 5. fejezetéből olvasom az Isten igét a 33. verstől a 37. versig, így hangzik. Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek, ne szegd meg esküdet, hanem teljesítsd az Úrnak, amit esküvel fogadtál. Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek, sem az égre, mert az Isten trónusa, sem a földre, mert az lábainak zsámolya, sem Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa. De ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajat szálát sem teheted fehéré vagy feketévé. Ellenben, ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem. Ami további szó, az a gonosztól van. Az elmúlt találkozáson említettem már nektek ezt a gondolatot, amit itt ki is vetítettem. Ne felejtjük, hogy a gondolatainkból gondolkodásmód alakul, a gondolkodásmódból pedig a személyiség fakad, a személyiség alakul ki. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen gondolatokat tűrünk meg, vagy milyen gondolatokat fogadunk be az életünkbe, és ebből milyen gondolkodásmód alakul ki Istennel kapcsolatban elsősorban, és az Istennel kapcsolatos gondolkodásmód és hozzáállás az Isten kép láttuk az ős történetben, Ádám és Éva történetében, hogy mennyire meghatározza aztán a cselekedetét az embernek, hogy hogyan fog viselkedni, nem csak beszélni, hanem hogyan fog viselkedni. Folyamatosan azt lehet mondani, hogy az embert bombázza a világ, a saját romlott természete, és a sátán is, hogy eltorzítsa a gondolkodásunkat Istenről. Kimondhatjuk ezt? Folyamatosan presszió alatt vagyunk, hatás alatt vagyunk, hogy távolabb kerüljünk a Bibliától, távolabb kerüljünk Isten népétől, távolabb kerüljünk az imádságtól, tehát azoktól a hatásoktól, forrásoktól, amelyek egyedüli erőt hordoznak arra nézve, hogy a gondolkodást megváltoztassa, és olyan gondolatokkal töltse meg az ember szellemét, szívét, amelyből aztán föl áramolva a tudatba, a megértésbe, a beszédbe, a cselekedetbe, Isten szerint való dolgok születnek meg az életünkben. Ebben egyformák vagyunk. Vannak benne hullámok, vannak jobb időszakok, vannak nehézebb időszakok, ki hogyan éli ezt meg az életében, de ebben egységesek vagyunk, ezért kell erről beszélni. Azt mondja, hogy a Szentírás a felolvasott szakaszban, a Máté evangéliumában, idézve a harmadik parancsolatot, hogy ne esküdj hamisan, ugye ez a törvénytáblán, úgyis mondhatnánk talán így még közelebb van a 10 ige, a 10 alappillére az emberi társadalomnak, az emberi életnek, a 10 parancsolat szövege, ez a harmadik parancsolat, tehát ne esküdj hamisan. Több ige is van az esküvel kapcsolatosan a Bibliában. Nagyon érdekes, hogy a felolvasott szakasz előtt a názareti Jézus a házassági szövetségről beszél, azaz a házassági hűséget tartsd meg. Tehát amikor megesküdtél, fogadalmat tettél, az egy eskü az Isten szín előtt, és azt mondja, hogy azt tartsd meg, azt ember ugye el nem választhatja, hogy 19. Máté 19-ben idézi a Mózes könyvében az Isten rendelését, az Úr Jézus Krisztus. És ezt követi a eskü, mint a mindennap élet gyakorlatában megjelenő beszédhasználat. Ugye Mózes felhívja a figyelmünket arra, hogy ne esküdjünk Isten nevével hiába vagy feleslegesen, mert az Úr megítéli mindazt, amit esküvel fogadunk, vagy kimondunk a szánkon. Az is egyértelmű, hogy Jézus szavai nem feltétlen az esküre szűkülnek le, hanem a szavahihetőségről van itt szó elsősorban. Legyünk szavahihetőek, tehát amikor az emberek hallják a beszédünket, akkor párosítsák azzal, hogy megbízhatnak abban, amit mondunk. Megbízhatóak vagyunk. A 2 Mózes 20:7-ben, tehát így hangzik az írás, az ige, a 10 parancsolatból, nem mond ki hiába Istennek az Úrnak nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét, azaz ne használd Isten nevét hiába felesleges szócséplésként, különösen ne használd a hazugság fedezeteként, leplezéseként. Mit jelent az, amikor valaki esküdözik? Mire asszociálunk, mire gondolunk? Milyen jellemet, milyen embert akar, mikor azt mondjuk, hogy ő esküdözik, egy esküdöző ember. Vagy ebben a helyzetben esküdözik. Mentegetőzik. Hárít. Aztán. Bizonygat. Ígérget. Védekezik. Megbízhatatlan. Milyen érdekes, látjátok, hogy maga az ember, mindannyian tudjuk azt, hogy mikor valaki esküdözik, az már párosi rossz érzései, valami gyanús. Miért kell ezt annyira nyomatni, annyira erősen mondani? Miért kell ennyire bizonygatni, az annyira jó, ha tényleg olyan jó? Egészségedre. A hívő ember beszéde, azt mondja az írás, hogy legyen fedhetetlen és megbízható. Az esküjét ugye nem vonja vissza, olvassuk a Zsoltárok 15-ben, akkor sem, ha kárt vall. Mit jelent ez a mi számunkra? Hogy az esküjét nem vallja vissza Istenfél ember, hívő ember, akkor sem, ha kárt vall. Megbízható? Megígért valamit, de hát hátránya számozik, mindjárt kiderül, hogy lett volna még más dolgom is, kellett volna még ezt, meg azt is csinálni, meg pihenni is jó lett volna, meg könnyebb lenne, de megígértem, és milyen megígértem, a szava hihetőség azt jelenti, hogy akkor ott vagyok. Természetesen vannak rendkívüli körülmények, de azt szoktam mondani, hogyha másnap dolgozni is elmégy, akkor nem vagyok benne biztos, hogy jogos volt, hogy lemondtad, amit ígértél. Azonban nem is beszélünk, hogy időben ott van, lehet rá számítani, megígér valamit, szóltam, hogy mérget vehetsz rá, ugye? Biztos lehetsz benne, hogy ott lesz, hogy el lesz végezve. Milyen jó dolog olyan emberekkel együtt élni, egy közösségben lenni, vagy dolgozni, ahol a kimondott szó az úgy van. Nem egyszerűbb az élet? El kell mindig utána nézni, elnőrizgetni, 25-ször SMS-t írni, 48-szor ingyen baptifonon rászólni, 36 lelkipásztori levelet írni. Miért? Mert megbeszéltük, kimondtuk, eldöntöttük, úgy van. Akkor is megtartja a szavát, ha neki ebből hátránya származik. Ezt mondja az Úr Jézus. A kimondott szó erejére, súlyára nézve. Természetesen, hogyha így viselkedünk, így állunk hozzá az élethez, mit fog eredményezni a másikban? Minek fog tartani bennünket? Megbízhatónak fog bennünket tartani. Beszéltünk a felfedező csoporton az első gyülekezetről, hogy kedvelte őket az egész nép. Ugye mondja a második részben az apostol cselekedetei. Miért fontos ez, hogy kedvelte őket az egész nép? Mit eredményezett ez a misszió tekintetében? Hát hitelt, nem? Hát úgy viselkedtek, úgy éltek, hogy hiteles volt a bizonyságtételük. Azt mondja, a gyülekezet növekedését megelőzte az, hogy az Isten népét kedvelték. Mert egyenesek voltak, megbízhatóak voltak, hitelesek voltak, lehetett rájuk számítani. És mivel kedvessé tette őket Isten az emberek előtt, ezért a bizonyságtételüket is így hallgatták, így vették, komolyan lehetett venni őket. Hogyan lehetne komolyan venni annak az embernek a bizonyságtételét, akit az életben nem lehet komolyan venni? Igazam van? Nem nekem. Nem nekem. Olvasok a Bibliában azt is, azért mindenképpen meg kell említenem, mert valaki majd előbb-utóbb belebotlik, a Mózes első könyvében, a 22.16.17-ben és a Zsidókhoz írt levél 6. fejezetében is, amikor Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy magamra esküszöm, hogy megáldalak. Na hát akkor mi van? Ne esküdjetek, Isten meg itt esküszik? Bocsánat, itt Isten nem azért esküdözik, mint hogyha a szavát kellene hitelesíteni. Hanem azért tesz esküt, mert mondja is, hogy az ember, amikor magánál nagyobbra esküszik, akkor az az eskü azt jelenti, hogy ezt nagyon komolyan gondolja. Például, amikor bíróságon megesküszik valaki, ugye, hogy az igazat csak is az igazat fogja mondani, az azt jelenti, hogy nyomatékot ad annak, hogy amit mondanak, súlya van. De Istennek erre nincsen szüksége. Isten miért mondta azt, hogy magamra esküszöm Ábrahámnak? Hogy építse a hitét. Tehát nem azért mondta Isten, mert neki volt erre szüksége, hanem azért mondta, mert Ábrahámnak volt szüksége arra, és Ábrahám örököseinek, azaz neked és nekem van szükségem arra, hogy Isten azt mondja, hogy magamra esküszöm, hogy megáldalak, mivel nagyobbra nem esküdhetem, hisz én vagyok az Isten, én ennek fölébe nem esküdhetem, tehát mit, ha én mondom. Ezt jelenti, Ábrahám, ezt én mondom, érted? Felfogtad? Ezeket én mondom. Azaz megbízható és igaz. Építi ezzel a hívő Ábrahám hitét. Reménység szerint a miénket is. Mondja itt az írás, ugye kicsit más aspektusból, de foglalkoztunk az elmúlt találkozáson ezzel az igével. Ellenmeneti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami túlmegy ezen az a gonosztól van. Azt elemeztük, hogy hogyan lépnek be a gonosz gondolatok, a gonosz gondolatai az ember életébe. Erről beszélgettünk most. Ugye a Szentírás nem a törvény előtti esküt tiltja. Tehát nem azt, hogy a bíróságon valakit beidéznek, és eskü alatt kell vallomást tennie, tehát nem, a tiltás nem erről van szó, hanem a hitelességről beszélt az Úr Jézus, ahogy ezt már mondtuk is. A sátánt azonban hazugnak nevezi a Biblia, a János 8.44-ben, sőt azt mondja, hogy a sátán a hazugság atya, azaz ő az, aki forrása a hazugságnak, és akik hazudnak, azok kinek a hozzátartozói? Hát a sátáné. Azonban az újjászületett hívő ember kinek a leszármazottja? Kihez tartozik? Az Istenhez, az atyához. Nem a hazugság atyához. Ezért mondja Pál apostol az új szövetségi gyülekezetnek az Efézus 4.25-ben, ezért tehát vessétek le a hazugságot. És mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak, azaz testvérek vagyunk, az atyánk az Isten, aki megbízható. Ezért ti is, mivel újjászülettetek, már ez a természetetek. Ennek az új természetnek adjatok teret az életetekben. Az új teremtés legyen az, ami szerint élitek az életeteket, és amihez igazítjátok a kimondott szót is. Ugye, amikor valaki fogadkozik, és különféle nyomatékosító kifejezést akar, hogy használ a beszédében, hogy megtámogassa a mondani valóját, érezzük, hogy ez nem stimmel. Itt már valami nem stimmel, ezt beszéltük is. Ilyeneket például őszintén mondom, komolyan mondom. Miért? Máskor nem mondtad őszintén? Ezt most őszintén mondod? Ezt komolyan mondom, miért? A többit nem mondtad komolyan eddig, amit nekem mondtál? Hú, várjunk egy picit, akkor most mi volt komoly, és mi nem volt komoly? Persze, használhatjuk ezeket meg gondolatlanul is, szófordulatként, szokásként, beépült a beszédünkben, hozzászoktunk, hogy ezeket mondjuk. Ezért mondja Pál, hogy figyelj oda, hogy hogyan beszélsz. Fontold meg a szavaidat. Sőt, azt mondja Jézus, igen, igen, nem, nem, a többit meghagyjuk. Vannak, de majdnem. Tehát vannak olyan dolgok, amit nem érdemes mondani. Ezt mondja. Tehát vannak dolgok, amiket jobb, ha nem is mondasz. Mert felesleges. Vagy hiába való. Sok beszédben elkerülhetetlen a vétek. A szavaitő embernek nincs szüksége tehát a fogadkozásra. Az esküdözés már ugye a személy tisztességtelen voltát próbálja leplezni az esküdözés által. Ha azonban egyenesek és őszinték vagyunk, erre nincs semmi szükség. Az esküdöző ember megpróbálja rávenni hallgatóit, hogy higgyenek neki, hogy bízzanak benne. A megbízható ember pedig bírja a mások bizalmát. De megszerezni a bizalmat szavahihetőséggel lehet. Az ember szavahihető, akkor tudja megszerezni mások bizalmát, vagy az elvesztett bizalmat visszaszerezni, ami egyébként nagyon nehéz. Josephus Flavius a Essénusokról, a zsidók egyik vallási csoportja volt, a következőt írja, tanúságok szólt, hogy ők hogyan értelmezték a 10 parancsolatnak ezen igéjét. Adott szavukat megtartják, írja Josephus Flavius, a békességen munkálkodnak. Adott szavuk szentebb, mint az eskü. Sőt, nem is esküsznek, mert az esküt rosszabbnak tartják az eskü szegésnél. Azt mondják, hogy már is hitelét vesztette az, akinek csak akkor hisznek, ha Istenre hivatkozik. Azt mondják, ha tőlem azt várnák, hogy csak akkor hisznek nekem, hogy Istenre esküszök, az rosszabb mindennél. Mert az azt jelenti, hogy nem bíznak bennem. Jó lelkület, nem? Ugye ez egy szentségmozgalom volt egyébként a zsidók egyik vallási csoportja. Aztán egyik angol teológus következőt írja, sok emberi hazugság hívja létre az esküt. Miért kellenek írásbeli szerződések ma? Hát a szerződés szegés miatt. Miért volt elég régen egy készfogás? Hát azért, mert amikor kezet fogtak valamire, abban a mikrogazdasági közegben, környezetben, ugye falusi társadalomban, vidéki társadalomban, ott, ha valaki egyszer nem állt a szavát, az le volt írva. Arra többet nem lehetett számolni. Ma a mai világban ugye sok ok van arra, miért szerződéses jog van, és ahhoz kapcsolódó sokféle előírás. Aztán kerüljük a felesleges nagyítást, nyomatékosítást, mert ez szavaink súlytalanságához vezetnek. Ha állandóan mindig nagy szavakat használunk, ugye elhasználjuk a szavakat. Bánjunk óvatosan ezekkel a kifejezésekkel, csodálatos, fantasztikus, csúcs, szuper. Hajlamosak vagyunk ezeket mondani, és vihetem magamat én is. Szokásként. Kérdés az, hogy valóban igaz-e arra, amire használjuk? Hogy az tényleg a csúcs? Ez tényleg annyira szuper? Vagy csak jó? Vagy elmegy? Az a gyerek tényleg nagyon ügyes? Vagy csak ügyes? Sorolhatnám azokat a hazugságokat, amelyeket olyan kegyesen bókolva mondunk egymásnak. Napkirályra mondták, hogy nem volt az a bók, amit el ne tudott volna fogadni, bár tudta, hogy hazugság. Ezért körülvette magát talpnyalókkal, hogy a legblődebb hazugságot és dicséretet mondják neki, mert szerette hallgatni. El is tapsolt az egész állami vagyont, komoly hiányt is tapsolt össze. Franciaország. Azt mondja egy Jézus, hogy ami túlmegy ezen, az a gonosztól van. Azaz, azt mondjuk, amit gondolunk, és azt gondoljuk, amit mondunk. Nem menjünk se jobbra, se balra ennél. Jobb hallgatni, ha úgy gondolom, hogy nem szeretném elmondani, mert más nem biztos, hogy elfogadja, vagy nem biztos, hogy fel akarom vállalni ezt a konfliktust. Ami azzal jár, hogy én megmondom tényleg azt úgy, ahogy én ezt gondolom. Mert nem feltétlen mindenkibe bízok annyira, hogy rábízzam azt, hogy én gondolkodom abban a helyzetben. Igaz? Nem mindenkinek mondom el azt, ami bennem van. Jobb hallgatni, mint sem elterelő manővereket tenni. Neved az örökké valónak a te Istenednek nevét a szádra hiába, olvassuk a Mózes könyvében, és a következőt ír az egyik zsidó magyarázó. Azaz ne ejts ki az Istennek nevét. Isten az Isten és az ő neve szent. Nem szabad tehát az ő nevét hiába való módon használni, hogy tanul hívjuk olyasmire, ami nem igaz, nem fontos vagy lényegtelen. Csak akkor esküdhetünk Isten nevére, ha teljesen meg vagyunk győződve állításunk igazságáról, és akkor is csak abban az esetben, ha ezt a bíróság kéri tőlünk. Ez a vers megtiltja a bölcseink szerint Isten nevének használatát hamis esküre. Például, hogy a fa kő. Tök egyszerű zsidó magyarázat. Esküszöm, hogy a fa kő. Hát nyilvánvaló hazugság, ugye? Vagy a felesleges esküre, azaz, hogy a kő kő. Minek? Ezen kívül közönséges beszélgetésben sem szabad Isten nevét szükségtelenül kimondani. Nem hagyja ezt büntetés nélkül. Hamis eskü megbocsáthatatlan bűn. Ha ezt nem torolnák meg a legsúlyosabb büntetésekkel, elpusztulna az emberi társadalom. Az emberi társadalmat tudjátok, mi működteti? A bizalom. A bizalom. Gondoljatok bele, ha megborulna a bizalom arra nézve, hogy a kenyér, amit a boltban veszel, nem mérgezett. Mi lenne a világon? Vagy a csomagolt termékek, azok egészségesek, ehetőek. Nagyon pici dolgot mondtam, mennyire a bizalom működteti a társadalmat. Nem bíznának abban a szülők, hogy a gyerekeknek jót tanítanak az iskolában. Megborulna az intézményekbe vetett bizalom. Lehet látni társadalmi összeomlásokat és forradalmakat a bizalom megbomlása következtében. Bölcseinkkel rendelték, mondja az zsidó írásmagyarázó, hogy mindenki, akinek törvényszék előtt kell megesküdnie, szertartásos figyelmeztetésben részesüljön. Egyes jámbor emberek egyáltalán nem voltak hajlandók esküt tenni. Az eszénusok, zsidó szekta a második szentély korában azt tanították, hogy akinek nem lehet hinni eskü nélkül, az már el is van ítélve. Mert ugye nem megbízható. És érdekes, a Talmudból idéz, a te igened legyen igen, és a nemed nem, mondja a Talmud, most azért nem kell megérni, az a második és hatodik században íródott, tehát nem kizárt, hogy ismerték már Jézusnak a tanítását is, és akár meg is jelenhetett a Talmudban is, a zsidó vallásiratban, magyarázatokban, törvénymagyarázatokban. A farizeusok elfelítették az Isten igazságát, és az eskü kérdésében is megcsúsztak. A Máté 23:16-23-ban olvashatjuk azokat az igéket, amelyek segítenek értelmeznünk itt Jézusnak a szavait ott és akkor élők szempontjából. Máté 23:16-23. Azt mondja az írás. Jaj nektek, vakvezetők, akik ezt mondjátok, ha valaki a templomra esküszik, az érvénytelen. De ha valaki a templom aranyára esküszik, azt köti az eskü. Bolondok és vakok, mi a nagyobb, az arany vagy a templom, amely megszenteli az aranyat? Ezt is mondjátok. Ha valaki az oltára esküszik, az érvénytelen. De valaki a rajta lévő ajándékra esküszik, azt köti az eskü. Bolondok és vakok, mi nagyobb, az ajándék vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot? Aki tehát az oltára esküszik, az arra is esküszik, ami rajta van. Aki pedig a templomra esküszik, az arra is esküszik, aki benne lakozik. Aki pedig az égre esküszik, az Isten trónusára esküszik, és arra is, aki azon ül. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából és a kaporból és a köményből, de elhagyjátok azt, ami a törvényben fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Tehát mit csináltak a zsidók? Üzletet. A farizeusok. Azt mondták, figyeljetek, ide nem szabad esküdözni, de ha mindenképpen esküdni kell, akkor esküdj az égre. Vagy esküdj az oltárra. Vagy esküdj a templomra. Jól hangzik, meggyőzheted a másik felet, de ezt nem kell megtartanod. Mert ez nem esik a törvény igének hatása alá. És erre mondja Jézus, hogy gyerekek, és ezt komolyan gondoljátok, hogy megpróbáltok játszani, így dekázni, mérlegelni, kikerülni, sumákolni az igét. És erre mondják, hogy gyerekek, vigyázzatok, mert az égre esküszöl, akkor arra esküszöl. Ugye, a mindenit, szokták mondani. Ki van mögötte? Ki a minden? Nem is gondolják rég az emberek, mikor káromkodnak, hogy azok a szavak, amik beépülnek sokszor a közbeszédbe, azok Isten káromlások egyébként. Mert itt Jézus pont ezt leplezi le, hogy beszüremkedtek a közbeszédbe olyan szavak, olyan kifejezések, amelyek istentelenségek voltak, és legálissá tették őket a helyi vallási vezetők. Kiskapukat készítettek a törvényben. És akkor a Jakab levelében, a ma már elhangzott ige, a Jakab 5.12, mindenek előtt pedig testvéreim, ne esüljetek se az égre, se a földre, se más egyébre, hanem legyen a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek, mert bizony a kimondott szóért megítél bennünket az Isten. És éppen erről van szó a Jézus tanításában is, mindjárt meglátjátok az ige szakaszt, a Máté 12.34-től így hangzik, viperák fajzata. Hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre? Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. És gondoljatok bele, hogy beszélhetnénk rossz dolgokat, ha jó dolgokkal van tele a szívünk? Na most a szív az nem magától lesz tele azzal, amivel tele lesz. Mi hordjuk tele? Vagy mi engedjük tele valamivel? Vagy Istenről való gondolkodás, Isten szava, Isten igé, Isten értékrendje, imádságos lelkület tölt el bennünket, a szentségnek a lelkülete tölt bennünket, vagy a zsiványság. De Jézus éppen ezt mondja a farizeusoknak, hogy zsiványok vagytok. Kis kapukat készítetek magatoknak, amit azért csináltok, hogy ne kelljen engedelmeskedni az Istennek, és mégis jó hívőnek tűnjetek. És Jézus azt mondja, ha tele van a szíved jó dolgokkal, az Istennek tetsző jó dolgokkal, akkor abból jó beszéd is fog származni. Jó gondolatok és jó beszéd is fog származni. És miért fontos ezzel szembesülni nekünk? Azért, mert a szívünk nagyon hamar megterhelődik. És nagyon hamar megtelik nem jó dolgokkal. Így van? Nektek előfordult már ilyen? Ha közelni kezdtél Istenhez, akkor rájöttél, tele van a szíved csomó teherrel. Olyan terhekkel, ami nem tetszik az Istennek. Vagy az ember észreveszi magán a türelmetlenségét, az indulatosságát, vagy éppen a hitetlen beszédét, hogy már mással van megtelve. Nem az Istentől jövő gondolatokkal van megtelve. Sokat foglalkozik egy témával. Valaki házat akar venni, és tele van azzal. Állandóan azzal foglalkozik. Már elment a figyelem az Istenről, a tárgyra, a vagyonra. A munkája annyira betölti az életét, hogy már nem az Úrtól vette a dolgokat, hanem állandóan munka körül forog minden. Akkor beszélsz vele, nem jön belőle igen, nem jön belőle bizonyság, hanem állandóan azon jön belőle, ami meg van telve, amivel foglalkozik állandóan. Pedig vehetnénk az Istentől ezeket a dolgokat, nézhetnénk az Úrra a dolgainkat tekintve, és megtelhetne a szívünk reménységgel és bizalommal Isten felé. Ehelyett néha megtelnek olyan dolgokkal a szívünk, amik lehúz bennünket. És nem tudunk tőle szárnyalni. De milyen jó hír ez, ugye, hogy az Úr a szívek vizsgálója, gyógyítója, szabadítója, helyreállítója. Tehát ami a csordultig van a szív, az jön ki belőlünk. A jó ember jó kincséből hoz elő jót. A gonosz ember gonosz kincséből hoz elő gonoszt. De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Hát ha másért nem, ezért biztos meg kell térni. Mert azért nekem mutas egyet, aki soha egy felesleges szót ki nem mondott. Azaz, ami túlment azon, amit igazán gondolt. Van, aki színez, van, aki elhallgat. Igazságot. Mert szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján marasztalnak el téged, mondja Jézus. És érdekes, egy parafrázisos fordítást hoztam nektek a Máté 5.33-37-ről. Pici kibővíti a szövegértelmét, és magyarázza is egyben. Semmi olyat ne ejtsetek ki a szátokon, amit nem gondoltok komolyan. Ne esküdjetek, ugye? Ez a szokás mélyen beágyazódott a hagyományainkba. Minden csak rosszabb lesz, amikor az áhítatoskodó beszéd köntösébe burkolózva azt mondjátok, imádkozom érted testvér. De sosem teszitek meg. Ugye, amikor azt mondod, hogy imádkozom érted, ez vallásos közegben, ez egy szelleminek mutatja az ember magát. Azt mondod, hogy mennyire komoly hívő vagyok. De ennek mi értelme van, ha nem teszem? Én szoktam mondani néha, hogy figyelj, most azonnal imádkozok érted, mert különben elfelejtem. Ez is jobb, nem? Hogy azonnal imádkozok akkor érted. Most itt. Mert utána jön annyi minden még, hogy el fogom felejteni. Nyilván nem biztos, hogy nem jut eszembe. De jobb, akkor ha megígértem, akkor azonnal imádkozzál, ha már megígérted. Az biztos. És akkor meg is lehet állni, ha már úgy vagyunk, hogy imádkozunk, miért lehet imádkozni? Még telefonban is lehet imádkozni. Nem? De akkor most imádkozzunk. De sosem teszed meg. Vagy azt mondjátok, Isten veled, és nem is gondoljátok azt komolyan. Hogy az Úr áldjon. Már köszönés. Nem áldásmondás. Nem attól lesznek igaz a szavaitok, ha vallásos díszítést mondtok köréjük. Csak ennyit mondjatok. Igen, és nem. Rosszul teszitek, ha saját érdekeitek szerint fogalmazzátok át gondolataitokat. Ugye ez a taktika, ez a menedzser taktika. Amikor mindent körbenfontan meg kell fogalmazni, megfelelő szavakat kell alkalmazni, miért? Ez a befolyásolás művészete. Hogy a másikat rávegyen valamire, amit én akarok, vagy az én érdekem, hogy megcsinálja. Meg lehet mondani, nem? Figyelj, érdekem nekem is, hogy ez kész legyen. Innentől kezdve tiéd is az. Mondjuk lehet, hogy beosztottam vagy. Vagy beosztottként megértem, hogy a főnök azért olyan döntéseket is fog hozni, ami az ő érdeke. Egyetlen egy főnököt tudok, aki az érdekeitől elvonalkoztatva kér tőlünk valamit, az Isten. Mert Isten, amikor kér tőlünk valamit, az nem az ő érdeke, hanem a miénk. És azért nem mi fizettünk, hanem ő. Egyedül ő, aki ennyire tiszta. Ez emberek közül senki nem tud ennyire tiszta lenni. A kommunikáció is a szívében sem. És ezért tud ő megszentelni bennünket és tanítani. No, akkor néhány gondolat, de ez már ilyen feketeöves keresztényeknek szánom. Tényleg nagyon akarnak még kicsit más aspektusokat is megérteni az igéből. Az egyik professzoromtól tanultam sokat a kommunikációról, és a kommunikáció lélektanáról elsősorban. És most, amikor készültem erre a szolgálatra, eszembe jutott, hogy lehet, hogy érdemes lenne néhány gondolatot megosztani veletek. Még az igéhez. A Biblia a kommunikáció kiértékelésénél, tehát az, hogy hogyan gondolkodom, és miket mondok, sokkal szélesebb vizsgálati pontokat tár elénk, mint a világ. A világ azt mondja, hogy amikor a beszédet, a kommunikációt értelmezed, és nem csak beszéd a kommunikációt, tudjuk, hanem sokkal több, akkor egyrészt gondold végig az értelmeddel, ütköztesd, gondold végig, mit hallasz, elemezd. A másik, vizsgáld az érzelmeket. Tehát milyen töltése van annak a beszédnek, hogy mondja, mi sugárzott, mi árad ki belőle, mit üzent. Ez a világi. De a Biblia nem kettőt, hanem négyet. Négy ilyen vizsgálati szűrőt említ. Amikor arról beszél, hogy a szív szerint vizsgálunk meg dolgokat. És még ez sem teljesen pontos, mindjárt még ennél is megyünk egy mélyebb dimenziójára. Ennek a vizsgálatnak. Tessék? A szív az emberi élet központja, de az még nem egyenlő Istennel. A szíved megcsalhat, azaz nem az az igaz, amit te meggyőződésből igaznak tartasz. Pontosan nem feltétlen. Ez csak akkor igaz, ha az Isten kinyilatkoztatásával, azaz aki ő egyezik. Évánál ez volt a probléma. pontosan ez fordult át benne. Megváltoztatta benne az ördög a beszédével az Istenről alkotott képet. Az volt a szívében. És a szíve szerint döntött, csak a szíve már rosszul működött. Családabb a szív mindennél. Erre gondoltam. Mondom ez már feketeveseknek. És nagyon érdekes, ha olvassátok a Bibliát, nem is vesszük észre sokszor, mert átmegyünk rajta. Elolvassuk, és akkor nem is gondolkodunk rajta, mert azt hisszük, hogy a tudomány sokkal magasabb szintű, mint a Biblia. A mai modern tudomány, agykutatás beszél olyan rendszerekről, az agynak olyan rendszereiről, ami benne van a Bibliában egyébként. És nagyon érdekes volt, mert pontosan mi tanárunk megmutatta nekünk azt, hogy a modern pszichológia és a kutatás hogyan jön paralelbe a Bibliával. Hogyan találjuk meg a kijelentéseket a Bibliában. Azt mondja az írás, az 1 Sámuel 20-23-ban, amikor Dávid Jonatánnal találkozik, ugye üldözni kezdi őt Saul, és Jonatánnal találkozik, elmondja neki, hogy mi az ábra, mi a pálya, kér segítséget tőle, Jonatán esküdt ezt, hogy le fogja leplezni az apjának a beszédét, bízhat benne, és következőt mondja Dávid, abban a dologban pedig, amit megbeszéltünk egymással, az Úr legyen tanú közöttünk mindörökké. Itt nem az a kérdés, hogy mit gondolok arról, amit te mondasz, és az se a kérdés, hogy te mit akarsz szándékozni tenni. Hanem van egy ennél magasabb szintű dolog, az Isten. És amikor én beszélek, mondja Dávid, akkor azt hallja az Isten. És minden, amit én kimondok, annak tanulja az Isten. És ezért mondja názáreti Jézus, hogy minden kimondott szóért felelni fogunk az Isten előtt. Na most egy hívő ember ezzel az aspektussal is számol. Azaz, amikor beszélget valakivel, lehet nem hallja más, de az Isten hallotta. És lehet letagadja a másik, és simán meghazudtol, de az Isten mindent hall. És te ezt tudod? És mivel te Istenben bízol, tudod, hogy amikor kell, majd az igazságodra fény derül. Nyilvánvalóvá lesz, hogy esetleg hazudtak rólad. Hogy nem az hangzott el, amit a másik mondott. Mert letagadta például. Ez egy egészen más szemléletmód, ha a hívő ember gondolkodik, Isten szerint való módon gondolkodik a beszédről. Akár bárkivel való beszédről is. Vagy ha megígér valamit. Mennyivel kevesebben hívnák fel Nagycsanyit, hogy mégse tudok menni. Ha benne lenne a gondolatomban, hogy megígértem, hogy segítek, és kárt valók, akkor is megteszem, mert Isten hallotta. Úgy szokott szervezni, tudjátok, pakolás, stb. Azért emeltem őt ki. Ennek súlya van már így, nem? És milyen hajlamosak vagyunk elfelejteni ezt az aspektust. Hogy amikor kimondok valamit, akkor megfontolom, mert Isten hallja. Tehát a világi szempontból ugye van az érzelmi és az értelmi vizsgálat. A piros, mert a kék szint, aki nem szintévesztő, az nem baj, ha megjegyzed, mert a következő ábrát egy kicsit vetítem csak föl, és akkor ezt picit jobban lehet érteni. Azt mondja, mert az érzelmi kiértékelés különbözhet az értelmitől. Mit jelent ez? Azt mondják nekem, hogy ez a kutya aranyos és nem harap meg. Normál, értem. De mivel sokszor megharapott a kutya, én azt érzem, hogy minden kutya meg fog harapni. És ez is. Érted? Tehát ellentmondhat a kettő egymásnak. Értelmileg le tudom követni, de az érzelmeim nem tudják követni azt a dolgot. És hányszor van így igével is. Az igazsággal is. Hogy vannak, ezért mondtam nektek, hogy sok esetben az Isten képünket formálják és torzítják a tapasztalataink. Ezért nem a tapasztalatból indulunk, hanem a kijelentésből. Ez a különbség. A hívélet talapzata. Értelmi hozzáállás. Az értelmi nincs mindig összhangban a lelkiismeretivel, azaz az ember meggyőzheti magát valamiről, hogy az jó. Megmagyarázhatja. Mégsem támogatja a lelkiismerete. Levezetem, elmagyarázom, hogy miért volt jogom ahhoz. Miért kell nekem ezt megtenni? Hányszor mondják, az azért csaltam, mert engem is megcsalt. És akkor azt hiszi, hogy ezzel megmagyarázod. A lelkiismeretét nem tudja becsapni. Ezért értelmileg fölépített magában egy magyarázatot, megpróbálja meggyőzni magát, de a lelkiismeret ezt nem támogatja, mert a lelkiismeret az független műszer az embertől. Nem ura az ember a lelkiismeretének, mi akkor is, ha a lelkiismeret lenné válhat, ha sokat vétkezik a lelkiismeret ellen. De a lelkiismeret Istentől kapott műszer az emberben, és az működik, még akkor is, ha a lelkiismeretet kétség kívül a tanult dolgok, a társadalmi normák torzítják és torzíthatják, hogy elfolythatnak benne a dolgokat. És akkor itt van a másik két aspektus, ugye a lelkiismereti szint, ugye előbb beszéltünk az érzelmiről, az értelmiről, és mentünk egyre lejjebb. A lelkiismereti szintnél, mert a lelkiismereti döntés még nem hoz üdvösséget. Azaz az, hogy valaki a lelkiismereti szerint hoz döntéseket, még nem jelent neki örök életet. Miért? Mert örök életünk csak Jézus Krisztus, ami Urunk által lehetséges. Tehát nem lehet azt, hogy jó ember vagyok, mert a lelkiismeretem szerint én jókat teszek. Én azt szerint hozom a döntéseimet, és tiszta a lelkiismeretem. Ez még nem jelent üdvösséget, tehát még mindig nem értem jól. Még mindig nem gondolkodom jól. Isten szerint való módon. És itt van a Isten ismereti szint, mert Isten ismerete minden más ismerettől különbözik, és mind a háromra hatással van. Döbbenetes egyébként, hogy az Isten ismeretből másfajta érzések fakadnak, megértés fakad belőle, értelmi megértés, és a lelkiismeretünk megújul. Az Isten ismeret hatással van mind a három területére az embernek, és ezért nyilvánvaló hatással lesz arra nézve is, hogy mit tart jónak és rossznak. Akár a beszédében, gondolataiban. Mondom, nem károsztatlak, ha itt elvesztettel a fonalat, majd gondolkodj rajta. És akkor itt van egy olyan rendszer, amit a modern tudomány vázol föl. Én nyilván nem vagyok pszichológus, és agykutató sem. Én nem ebből az aspektusból beszélek erről. Nézzétek el nekem. Nyilván valamit olvastam, utána megtanultam valamit róla, de nem idegrendszeri alapon szeretnék beszélni erről a kérdésről, csak azt szeretném fölvillantani nektek, hogy milyen döbbenetes, hogy a modern tudomány fölfedezett az agyban olyan részeket is, amiről a Biblia régen beszél. Ugye itt a agytörzs, az ős agy, az ösztönök, alapvető szükségletek, a túlélés ösztönei, ezek ugye működésbe lépnek, ösztönszerűen működésre lépnek, például ha életveszélyben. Ösztönösen cselekedtem, mondják. Többféle ösztön van túlélés ösztön mellett, többféle ösztön is vezérelhetné az ember, de egyedül az ember az, akinek az agyában van olyan rész is, ami az ösztönöket, az ösztönös gondolatokat, indulatokat szűri. Alapvetően így van megalkotva az ember. És ezt már felfedezték tudósok is. Azaz, van egy úgynevezett limbikus rendszer az agyban, aki beütöd az interneten, és akkor nézhetsz videókat, meg mindenféle dolgot ezzel kapcsolatban érdekel. Érzelmi gondolkodás, elemzés, érzelmi szelekció, bocsánat, emlékezés, rövid távú és hosszú távú memória is ide kötődik egyébként, köszönöm a segítséget, ilyen az én segítőtársam. Ennek a sérülése okozhatja például a rövidtávú memóriának a kiesését. A limbikus rendszer maga is elemekből áll, de mondom ezt. És nézzétek meg, a piros ugye az érzelmi reakció, a kék az értelmi. Azaz, a limbikus rendszer hivatott az ember, és egyedül az emlősök közül azt mondják a tudósok, csak az embernek van ilyen része az agyának, hogy az ősi ösztönöket szűrje. Kétféleképpen szűrje. Egyrészt elemezze érzelmi alapon, másrészt ismeret alapon is ütköztesse az ismerettel, tehát értelmi módon is gondolja végig, hogy ami bennem följön az a gyűlölet, mondjuk indulat, annak szabad utat engedjek-e. És az ember képes egyelőre arra, hogy ezt nem engedem szabadjára. És sorolhatnánk bármilyen más ösztönszerű reakciót, ezért nem ösztönlény az ember. Persze Néhány ember tényleg úgy funkcionál, mint hogyha nem lenne neki másik két rész. Csak az ajtős lenne. Erre szoktuk mondani, ilyen ösztönös, állatias figurák. Akiknek nem működik rendesen ez a rész, vagy kiiktatták, vagy nem különösebben tartják értékesnek a teremtéstől fogva bennük lévő komplexitást. És azt mondta az én professzorom, hogy ha valahova tenni kéne a Biblia szerinti szívet, akkor ide be a limbikus rendszerbe tenné be. Mert a szív az, ami megszűri a dolgokat. Elemez, értékel, vizsgál. És nyilván, ugye aztán ott van másik rész, a gondolkodás és a tudás része is. Nem kell megijedni, még két szlájdom lesz. Beszéltem nektek az Éva és Ádám esetéről a Édenkertben, és gyakorlatilag ez az ábra nagyjából azt mutatja, amiről az elmúlt találkozáson részleteiben beszéltünk. Ja, csak ugyan azt mondta az Isten, lép be az ördög, ugye a kígyó képében elkezd beszélni, és milyen mechanizmusok indulnak el Évában és Ádámban. Ugye a helyes istenkép a konfliktusban, tehát amikor valami eltérő gondolat jön be, mint ami normális lenne. Eltér az Isten rendjétől, ez egy konfliktus teremt az emberben. Olyan érzések keríthetik hatalmába az embert, és olyan gondolatai támadhatnak, ami ellenkezik a kijelentéssel. Ez egy konfliktus. Hogyan tudok ebben a konfliktusban megállni Isten szerint való módon? Csak és kizárólag akkor, hogy helyes az istenképem. Tehát tudom, hogy az Isten milyen. Hogy Istentől ez nem származhat. Isten nem csal meg, nem hazudik, nem csap be. Isten megbízható, igaz és jó. És szerető az Isten. És szent az Isten. Ha tudom, milyen az Isten, akkor el tudok igazodni az érzése és gondolatok területén. Mivel az ördög is nagyon jól tudja ezt, hogy a hívő ember, akiben egészséges az Isten kép, azzal nem sok esélye van, ezért mit próbál meg tönkretenni az Isten képünket? Torzítani az Isten képünket egy sikertelen nyelvvizsgával. Nem a nyelvvizsga sikertelenségével, hanem hozzá kapcsolódó gondolatokkal. Istenről. Egy kudarccal a házasságodban, egy kudarccal a munkádban, egy vitával a családban, a szomszéddal, munkatárssal, és ehhez kapcsolódó érzésekkel és gondolatokkal. Meg megpróbál kivetíteni Istenre. Isten helyezett téged ide. Nem törődik már veled Isten. Isten háta mögött vagy. Itt van az érzelmi reakció, az elsődleges kiértékelés. Évában megjelennek az ellenmondásos érzések. Megborul benne az a bizalom Isten felé. Úgy kezdi érezni, hogy tényleg van valami szükség az életében, ami teljessé tenné. Gondoljatok bele, míg nem lépett be ez a gondolat a sátántól az életébe, teljes volt. És nem is gondolkodott arra, hogy valamire szüksége lenne. A reklámok ugyanezt csinálják, nem? Szükséget próbálnak teremteni az életedbe, hogy olyan dolgokat vegyél meg, amire egyébként nem is gondoltál volna, hogy kell. Ha nem mutatták volna meg neked azt, hogy mennyire megváltoztatja az életedet egy jobb hűtő, még mindig a régi lenne. Hogyha nem mutatták volna meg a hibrid az igazi, miért? Mert kétszer annyi károsító anyag kell hozzá, míg megcsinálják, mint a normális autóhoz. Na, ezt nem mondják el. Tessék. Nincs is rá pénzünk. Hát akkor azért ki van útve. Ugye gondolat, megint nincs rá pénzem, nem kell. De van hitel, mert azt mondják, most 0% THM-mel. És neked erre nagyon szükséged van. Mert igazán boldog lennél tőle. Hát ezt játsza, ugye, ez a világ megpróbálja fölébreszteni az emberben a szükséget, hogy szüksége van rá. És ezért fontos az ember, hogy higgadt maradjon, józan maradjon ezek közepette. Tehát ellenmondásos érzéseket kelt. A második a gondolati szinten bombázza szintén az ellenség, ugye az első emberpárt és bennünket is, és megrontja az értelmünket, az értelmét az embernek. Azaz, a gondolkodását is elváltoztatja, ahogy az életéről, élete folyásáról, és Istenről kezd gondolkodni. Elsősorban Istenről kezd rosszul gondolkodni, és ebből fakad az, hogy az életét is másképp kezd értékelni. Szokták mondani, mindenki megvan elégedve a fizetésével, míg nem tudja meg, hogy a kollégája többet keres, mint ők. Miért van ez? Egy ilyen információ megváltoztatta az érzéseidet a munkához és a főnököthöz, a céghez való hozzáállásodat. Nem történik velünk nap, mint nap ilyen dolog, dehogy nem. Egyből igazságtalanak érzed. Nem szeret Isten. Ha szeretne Isten, nem engedné meg. Érzések, gondolatok. És kimozdíthat akár a munkahelyedről is, és lehetsz egy kóvájgó, és nem biztos, hogy jobban jössz ki. Olyat is csinálnak emberek, ott hagyják a munkáikat, majd visszamennek az előzőről, és kezdik előről. Mert azért szoktam mondani, hogy több év kell, míg valaki bedolgozza magát egy munkahelyen. Fel kell építeni a bizalmat, az nem lehet leakasztani a szegről. Azt a fajta kapcsolatrendszert, beágyazottságot, ami azért áldott dolog lehet. Eltorzult az istenkép, és a torz istenképből fakad a reakció, a cselekedet, beszéd, ami ugye érzelem vezérelt, ugye azt mondja Éva, hogy úgy kezdte gondolni, érezni, hogy jó volna enni. Miért? Mert csábít. Csábít. Valamit betett az ördög a szívébe. Ezt a fajta vágyat, ami Isten elleni lázadás szült benne. És ugye a negyedik részben, a 1 Mózes 4-ben is olvassuk, hogy a bűn az ajtód előtt áll, és vágyik rád, mondja Káinnak az Isten. Figyelj oda! Vigyázz! Mert az érzelmek visszahatnak az Istenről alkotott képünkre. És egy olyan világban élünk, ahol az embernek alapvetően embernek vagy nincs elképzelése Istenről, vagy ha van nekik rossz. Így van? Hát miért csodálkozunk azon, hogy mi bizonságot teszünk az élő Istenről, és nem fogadják el? Miért? Mert alapvetően ütközik az Istenről alkotott gondolataikkal. Tehát, ha meg másképpen gondolkodik valaki Istenről, mint ami, hogy te beszélsz az Istenről, hogy te megismerted, abból mi keletkezik, mi következik? Konfliktus. Konfliktus. Az evangélium hirdetésének a célja, hogy kommunikáljuk, megosszuk, világossá tegyük, hogy ki az Isten. Azért jöttem, hogy bemutassam nektek az atyát, mondja Jézus. Aki engem lát, látja az atyát is. Miért jött Jézus? Hogy egy valóságos Isten képe legyen az embereknek. Akik megismerik őt, akik nézik Jézust, azt mondja, azok megismerik az atyát. Mi a dolgunk az evangelizációban? Hirdetni, kommunikálni, hogy milyen az Isten. És visszacsatolok oda, amiről beszéltünk, hogy kedvelt őket az egész nép. Valami olyat mutattak Istenből meg, ami feltámadta a vágyat az emberekben, hogy azt az Istent akarom megismerni. Mert akit én eddig ismertem, az úgy néz ki, hogy ez nem az. És itt a konfliktussal kapcsolatosan néhány gondolat, ugye, hogy a torz istenismeret elsötétült lelkiismerettel jár együtt. Ugye az elsötétült lelkiismeretről beszél a római levélben Pál apostol a 20. és 21-es versekben, a római levél első részében. Láthatatlan valóját, mármint Istennek, az örök hatalmát és istenségét megláthatja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva. Ezért nincs mentségük, mert bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették vagy áldották, mint Istent, hanem hiába valóságukra jutottak gondolkodásukban, és sötétség borult oktalan szívükre, limbikus rendszerükre, és az értelmi rendszerükre. Értitek? Nagyon durva szerintem az, hogy az ember tudományoskutatásokat végez, és Pál apostol 2000 éve pedig azt mondja, hogy igen, az istentelenség az ember szívét és értelmét blokkolja. Az érzelemvilágát és az értelmi gondolkodását is sötétté teszi. És amikor te jössz a világossággal, a sötétséggel szemben, az igével, az evangéliummal, akkor kétségkívül egy konfliktus keletkezik. Mikor értelmi, az értelmi szinten kommunikálunk, tehát elmondod az igazságot. Nyilván ez egy értelmi információ, az igazság. Megosztasz dolgokat. Akkor ugye vitát generál, miért? Mert az ő meggyőződése Istenről teljesen más, mint amiről te beszélsz. Miért? Mert el van sötétülve az érzem és a gondolata, és nem ismeri az Istent, és nem imádja az Istent. Vagy nem akarja ismerni az Istent. Ilyen is lehet. Hogy nem akarja. És a másik dolog, ugye, a szív mélyén pedig, ugye a limbikus rendszerében ellenséges indulatok vannak. Az evangéliummal szemben. És csak törvényi kérdés, meg szocializációs kérdés, meg kulturális kérdés, hogy ez az indulat, ez hogy jön ki? Vagy megtöretés lesz belőle, és felismeri, hogy nem az Isten, akit én gondolok, az Isten nem az, és nekem az Isten kell, és megtérés lesz belőle, vagy ellenállás lesz belőle. Ellenszegülés lesz belőle. És ha megnézed az apostolok cselekedetei könyvet, akkor ezt lépten nyomon szépen végig lehet követni. Most már fekete veseknek is ennyi. Tessék! Aranyő volt, aranyövesek. Jó van. Én azt kívánom nektek, meg magamnak is, hogy találjuk meg azokat a pontokat, ahol a szívünk jó dolgokat elhet meg. És legyünk okosak, hogy amit megértettünk és felfogtunk az Istenből, az szerint is éljünk és cselekedjünk. Vigyázzunk az érzelmi életünkre, hogy milyen érzelmeknek adunk teret a szívünkben, a szellemünkben. Hogy ezek az érzelmek, ezek Istentől valók, Istenhez visznek bennünket közelebb, az Isten akaratának megvalósításához visznek bennünket közelebb, vagy éppen az ellenség játszik velünk. És próbál sugalmazni dolgokat, ami nem az Istentől van. Szolgálattal kapcsolatban, áldozathozatallal kapcsolatosan, döntések közepette, ezek segítenek bennünket, hogy megvizsgáljuk a gondolatokat, amik származnak bennünk, vagy az érzéseket, amik származnak bennünk, mert az érzés önmagában nem jó vagy rossz. Mérlegre kell tenni. A gondolat önmagában nem jó vagy rossz. Mérlegre kell tenni, hogy a Biblia kinyilatkoztatása alapján elénk táruló, Krisztusban elénk táruló Isten képpel egyezik-e. Fakad-e az Istentől tényleg, hogy ez így legyen? Hogy az Istentől, az én Istentől, az idegen, hogy én erre így reagáljak. Haragot hordozzak, gyűlölködjek, bosszút álljak. Mert idegen az én Istenemtől. Nem teszek ilyet. Mondja az írás, csendes egy lefekvő helyeden, ugye? Nyugodj le. És imádkozzál. És nyugodj le. És lehet, hogy aztán holnap vagy holnap után pedig egy jó beszélgetésre lesz szükség. Akár konfliktusokra is. Azok felvállására is. Csak teljesen más az ember egy Szentlélek által uralt lélekkel, szívvel lép be egy konfliktusba, hogy az indulat, a keserűség, a veszteség terheli az ember lelkét. Ugye egészen másképp fogunk beszélni. Gondolkodni. Áldja meg azon a limbikus rendszereteket. És áldja meg azon az értelmeteket is. Szívetek teljességét a Krisztus Jézusban, bőrünkben. Amen.